Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét az apostolok cselekedeteiből a 20. fejezet 32. és 35. versei között lévő szakaszt olvasom a következőképpen. Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezvén az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiben ott járunk, amikor Pál apostol a második missziói útról Jeruzsálembe visszafele készül, és búcsúzni kényszerül az efezusi gyülekezettől. Azt gondolom, hogy az apostol fejében lehettek kérdések. Lehettek kérdések azzal kapcsolatban, hogy kellő időt töltött Efezusban. Hogy az ő szolgálati ideje, az ő szolgálatának a minősége, az elég volt-e arra, hogy az efezusi testvérek megerősödjenek a hitben. Milyen tévtanítók és tévtanítások jönnek majd ő utána? Hogyan fog tudni arra majd reagálni a gyülekezet? Lesznek-e elég erősek az evangéliumhoz való hűségben ahhoz, hogy ezeknek ellenálljanak? Amikor majd jönnek a csábítások, amikor majd jönnek a kísértések, akkor a hit lesz-e elég erős gyökér az efezusiak számára ahhoz, hogy ne ezekre hallgassanak. És búcsúként nem tesz mást az apostol, mint hogy imádkozik, hiszen mit is tehetne mást. Az Istenhez fordul, a Szentlélekhez fordul, ahonnan megnyugvást, bizodalmat és segítséget remél. És ennek a búcsúnak a lejegyzését látjuk a mai igehirdetési alapigében. De azt gondolom, hogy ez az igehirdetési alapige és Pál apostol maga is megfogalmaz kérdéseket, vagy számunkra is megfogalmaztat kérdéseket, és ezekkel a kérdéskörökkel, kérdéscsokrokkal nagyon szívesen kínálom meg most a testvéreket. Mi az, ami érték számunkra? A Pál sorai leginkább ezt járják körbe. Mi az, ami érték számunkra? Mert Efezusban is voltak értékes, vagy értékesnek vélt dolgok, és értékesnek vélt helyzetek. Hiszen azért egy viszonylag nagy városról beszélünk, noha nem Korintus, nem Róma, de a kor szempontjai alapján nem egy szegény kistérségről beszélünk. Volt itt vagyon, volt itt politikai elit, voltak társadalmi szószólók és megmondó emberek, kiemelkedő vezető egyéniségek, voltak kulturális igények, csupa olyan dolog, amire sokszor mi is mondjuk azt, hogy érték és értékes dolog. De mi az, ami igazán érték számunkra? Felteszem ezt a kérdést Pál nyomán, illetve nyomdokán. Kellő értéke számunkra, kedves testvérek, az Istenhez tartozás. Kellő értéke az efezusiak számára, és kellő értéke számunkra, a 21. századi igehallgató emberek számára az Istenhez tartozás. Sok víz lefolyt már a Dunán, mióta Pál apostol elbúcsúzott Efezustól, és mégis azt gondolom, hogy az emberségünk alapvonásai nem változtak. Ugyanaz az emberi dimenzió ma is, mint akkor volt. És ugyanazok a kérdések feszülnek meg a mi lelkünk mélyén is, ami azt gondolom, hogy Pál apostol korát és Pál apostol emberei gyülekezetét is átjárta. A technikai színvonal nyilván változott. A társadalmi felépítés, amiben élünk, nyilván változott. De az emberségünknek az alapdimenziója az ugyanaz. Mit ruházunk fel mi értékkel? Pénzt, vagyont, divatot, szabadságot, ideológiát, törekvést? Értékeljük-e ezeket a dolgokat, vagy bálványozzuk-e ezeket a dolgokat? Mert van a kettő között különbség. Nagyon érdekes, hogy ebben az imában Pál apostol hogyan szól ki az efezusiakhoz, és rögtön a második mondatában mit mond. Senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Azon gondolkodtam, hogy miért kell ezt ennyire kihangsúlyozni az apostolnak. És aztán Rájöttem arra, hogy a missziói jelenlétben valószínűleg ugyanazok a kérdések feszülnek meg, mint a elmúlt 2000 éves egyház történelemben folyamatosan. Pál hirdeti az evangéliumot, tanúságot tesz a Krisztus keresztjéről, és közben az apostolok cselekedeteinek más fejezeteiből tudjuk, hogy sátor ponyva varrásból tartja el saját magát. Kedves testvérek, a kereszténység első teológusa, akinek a leveleit a Biblia kanonizálta, nem főállású ige hirdető volt. Pénz és egyház, pénz és hit, a vagyoni helyzet, és egyház, vagyoni helyzet és hívő közösség 2000 éve érzékeny kérdéskör. 2000 éve folyamatosan tisztázandó kérdéskör. Újra és újra előkerülnek a történelemben ezek a kérdések, és azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünk történelmében, vagy a mi gyülekezetünk élethelyzetében is előkerülhetnek ezek a kérdések. Hogyan gondol a keresztény ember a vagyonra? Miképpen gondol a keresztény ember a vagyonra? Mire való? Mire lehet pénzt kérni a kedves testvérektől a gyülekezet számára, és mire nem lehet pénzt kérni? Mire való a gyülekezet vagyona? És nem kell, azt gondolom, ebben a kérdésben nagyon naívnak vagy félretekintőnek lenni, mert ha megszólalhat a bennem élő őszinte egyháztörténész, akkor azt is el kell mondanom a kedves testvéreknek, hogy sajnos a keresztény történelemben a keresztény egyház jó pár tolvajt adott a világtörténelem nagyjai közé. És éppen ezért kell megfeszegetni a kérdést újra és újra. Értéke számunkra, vagy csak helyesen értékeljük? Bálványozzuk-e? És mi az, amit igazából értéknek tekintünk? Pál visszalép egy lépést. Okkal. Mert ki kell jelenteni, hogy mindenki pénzből vesz kenyeret, és a templomban a világítás sem a Szentlélek lángjára épített erőmű szolgáltatja. De az, ami igazából számunkra fontos, kedves testvérek, ami bennünket alapjainkban véve határoz meg, az az üdvösség, amit az Istentől kaptunk, az felülemelkedik a vagyoni hálón. Az nem erről szól. És Pál látja, hogy mit tesz a kényelem, a vagyonnak az elértése, a félreértése, hogy milyen kísértések fakadnak, vagy fakadhatnak ebből, és éppen ezért, kedves testvérek, felállít egy értékrangsort. Felállít egy értékrangsort, amit azt gondolom, hogy nekünk is komolyan kell vennünk. Az a kérdés, hogy abban a koordináta rendszerben, amiben mi éljük az életünket, abban a koordináta rendszerben mi az origó? Ideológia, filozófia, valamilyen jellegű hovatartozás, vagy az a hit, amit az Istentől a Krisztusban kaptunk. Az a megváltás és az az elhívás, amit a Krisztusban kaptunk. És én ezt nem szeretném feltétlenül valami nagyon magasztos filozófiai síkra kivetíteni, kedves testvérek, mert én azt gondolom, hogy a keresztény ember, ez nem csak a templom padban keresztény ember, nem csak a Biblia órán keresztény ember, hanem akkor is, amikor elmegy a boltba. Akkor is, amikor a barátaival, az ismerőseivel profán módon leül a kocsmában egy sörre. És ezeket a kérdéseket akkor is körbe kell járnunk. Én akkor is keresztény vagyok, amikor az életem szürke hétköznapjaiban kell a bűnvallásnak eleget tennem. Akkor is keresztény ember vagyok, amikor az életem konfliktusai közepette, az emberi kapcsolataim közepette kell az Istennek hálát adnom. Ez nem egy a hétköznapoktól elrugaszkodott kérdés. És innentől kezdve, kedves testvérek, ez a páli értéksorrend, ez sok mindenről beszél. És sok mindenre rávilágít. Adott esetben arra is, hogy mit, hogyan kell helyesen értékelni. A keresztény ember, illetve hát maga az ember a teremtettségben kap az Istentől feladatot. Műveld és őrizd. Kapunk munkát, kedves testvérek. Ránk van bízva ez a teremtett világ erre. Akár azt is mondhatnánk teológiailag, hogy társteremtőivé leszünk az Istennek. Nem abban az értelemben, félreértés ne essék, hogy mi teremtünk világot, vagy istenekké válunk, hanem abban az értelemben, hogy az Isten az egyik legszentebb dolgot, amit megalkotott, ránk bíz, és arra kér, hogy mi műveljük és őrizzük. Teremményként. És ennek a munkának innentől kezdve lesznek eredményei. Lesz kenyér az asztalon, mert nem szűnik meg a vetés és az aratás, és adott esetben ennek a munkának lehetnek a vagyoni értékei és eredményei is. Csak nem mindegy, hogy a munkát, az eredményt és a célt, azt elkezdjük-e felcserélni, vagy elkezdjük-e összekeverni. Pál azt gondolom, hogy nem hiába beszél arról, hogy ő a két kezével megkereste a szükségleteire valót. Megkereste, de nem azért, mert pusztán ezekre a szükségletekre valamilyen választ kellett találni, és kenyeret kellett neki is tenni az asztalra, hanem azért, mert a létezésének van egy célja. És minden keresztény ember létezésének, kedves testvérek, van egy célja. Rámutatni a keresztre. Ha én eszközként használom ehhez a vagyonomat, semmi baj. Ha eszközként használom ehhez adott esetben a kényelmet, ami engem időről időre feltölt és visszaállít a munkába, akkor semmi baj. Mert kedves testvérek, nem csak a teremtésben kaptunk munkát az Istentől, hanem a megváltással kapcsolatban is van nekünk munkánk. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Van munka, amiből megélek, és van egy munka, ami valójában azért adatik a vállamra, mert ezért élek, hogy a Krisztus evangéliumát hirdessem. És kedves testvérek, ezt nem csak szószékről lehet. Én hiszem és vallom, hogy azok a testvérek, akik innen kimennek vasárnapról vasárnapra, akiknek az élete, azt gondolom, hogy változik a kereszthez való tartozás okán, azok sokszor nagyobb igehirdetéseket mondanak el, mint ezen a szószék, vagy aki erre a szószékre feláll. Nem biztos, hogy evangéliumi idézetek alapján, nem biztos, hogy teológiai háttérismeretekkel vagy dogmákkal megtámogatva, hanem nemes egyszerűséggel hívő keresztény emberként a szürke hétköznapokban, egyszerű emberként, amikor tanúságot tesznek a Krisztusról. Amikor megbocsájtanak, amikor bocsánatot kérnek, amikor szeretnek, amikor hajlandóak fellül emelkedni adott esetben több hónapos vagy több évtizedes konfliktusokon, és új alapot teremtenek az együttélésnek. És ezek az események azt gondolom, hogy nem biztos, hogy bekerülnek az egyház történelem nagy kódexeibe. És mégis, kedves testvérek, ez az, amiből mi 2000 éve létezünk. Az egymással való közösségünk, aminek az alapja az Istennel való közösségünk. Értékeljük ezt? Értéke ez számunkra? Mert minden más ennek van alávetve. Lehet eszköz a pénz, lehet eszköz a hatalom, de nem lehet cél. Mert az ember életének a célja egyedül az, hogy elfogadja a Krisztus megváltását. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te megszólítottál és elhívtál bennünket megváltásod örömüzenetével. Téged kérünk arra, hogy ez az örömüzenet találjon helyet magának a mi szívünkbe. Formáljon bennünket újra. És azt a szabadságot, amit ránk bíztál, azt tegyük teljessé, vagy találjuk meg, hogy egyedül teljessé a Te szolgálatodban tehetjük. Szent lelkettől megerősítve. Amen.